Az élet minősége nem mindegy, hogy milyen. 2000-ben mérték fel utoljára, hogy milyen a magyar lakosság egészsége. És most, 2024-ben. Közel negyed század telt el a két mérés között, ami alkalmas hosszabb távú következtetések levonására is. Az élet szép, de nem mindegy, milyen az élet minősége. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sáji András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Inotai Andrást, a Semmelweis Egyetem egészségügyi technológiai értékelő és elemzési központjának egyetemi docensét. Köszönöm, hogy itt van.
Köszöntöm a rádióhallgatókat.
Mi a jelentősége ennek a felmérésnek?
Engedje meg, hogy egy picit távolabbról kezdjem, és onnan induljunk el, hogy mit is jelent az életminőség és az egészséggel összefüggő életminőség. Az életminőségünket a mindennapokban számos tényező befolyásolja. Ilyen például a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális környezet, a család, és ilyen az egészség is. A mi vizsgálatunkban ez utóbbival az egészséggel összefüggő életminőséggel foglalkoztunk behatóbban. Ez egy meglehetősen nehezen megfogható fogalom, ami jelentősen túlmutat egy-egy orvosi paraméter, például a vérnyomás vagy a koleszterin szint megfelelőségén, és az egyén szempontjából mutatja be azt, hogy az illető milyennek értékeli a saját egészségi állapotát. Azt szoktuk mondani, hogy a magas koleszterin szint az nem fáj. A másik oldalon pedig a fájdalom jelenlétére önmagában laboratóriumi paraméterekből nem könnyű következtetni. Tehát az egészséggel összefüggő életminőség kiegészíti az objektív paramétereken alapuló orvosi diagnózist, és a kettőnek együtt van jelentősége.
Tehát jól értem, hogy az önök felmérése az valójában egy kérdőív, amit egyes emberek töltenek ki, és abból vonnak le következtetéseket?
Ez így pontos. Mivel az egészséggel összefüggő életminőség mérése az nem egyszerű feladat, a nemzetközi gyakorlatokban standard életminőségmérő kérdőíveket szoktak erre használni. Ezek az egészség több dimenzióját ragadják meg, és kínálnak fel a megkérdezettek számára különböző válaszopciókat. Az egészséggel összefüggő életminőség tehát egy szubjektív, az egészség több kitüntetett dimenzióját vizsgáló koncepció, ahol még egyszer a hangsúly az egyén önértékelésén van.
És ez 2000-ben is így volt? Tehát az a felmérés is egy ilyen felmérés volt?
Így van, annyi kiegészítéssel, hogy a 2000-ben elvégzett országos lakossági egészségfelmérés az egy meglehetősen széleskörű vizsgálat volt, amelynek egy komponense az életminőség, de több más tételt is vizsgált. A mi jelenlegi felmérésünk ugyanazt az életminőség kérdőívet alkalmazta, mint amit 2000-ben. Ez bizonyos korlátok mellett lehetővé teszi az eredmények összevethetőségét, viszont a jelen vizsgálatban az életminőségen és a demográfiai paramétereken kívül további felmérésre nem került sor.
Tehát ez azt mutatja meg, hogy a magyar lakosság mit gondol arról, hogy milyen az ő életminősége?
Így van.
És ez milyen módon vizsgálták ezt? Tehát mondjuk milyen kérdéseket tettek fel?
Az általunk alkalmazott életminőségmérő kérdőív az egy nagyon széles körben használt mérce, amelyet a világ több mint 100 nyelvére fordítottak már le és használnak. Ez a kérdőív az egészség 5 kitüntetett dimenzióját vizsgálja. Ezek a mozgékonyság, az önellátás, a szokásos tevékenységek, a fájdalom, rossz közérzet és a szorongás és lehangoltság. És minden egyes kérdésre 3 válaszopciót kínál ez a kérdőív. A legjobb egészséggel összefüggő életminőséget a nincs probléma az adott dimenzióban típusú válaszsal lehet megadni, van egy köztes, ez a némi probléma, és a legsúlyosabb problémákat pedig a képtelen az adott dimenzióhoz kapcsolódó tevékenységek ellátására típusú válaszsal lehet jelezni.
És akkor mondjuk egy-egy ilyen kérdésnél, amikor azt mondták, hogy szorongok például, akkor ebből lehet levonni bizonyos következtetéseket arról, hogy milyen a magyar lakosságnak a pszichikai állapota? Szoktuk mondogatni, vannak ezek a közhelyek, hogy a magyar lakosság pesszimista például. Nem vagyunk pesszimisták ennek alapján?
A kérdésére úgy tudnék válaszolni, hogy a kérdőívnek a kiértékelésére van lehetőség, ahogy ön említette, dimenziónként is, de van lehetőség arra is, hogy egy összesített számértéket képezzünk az öt dimenzióra adott válaszokból, és ebből általában kapjunk meg egy értékelést az egy egészséggel összefüggő életminőség kapcsán.
Olyan nincs, hogy férfiak, nők, meg mondjuk 20 évesek, meg 80 évesek? Tehát hogyan válogatták ki azokat az embereket, akiket megkérdeztek?
Itt egy közel 12 ezer fős mintáról beszélünk. A viszonyítás kedvéért a 2000-es lakossági egészségfelmérés 5500 fő megkérdezésével történt. A mintavételezést azt a KSH munkatársai készítették egy saját standardjük alapján, és az eredmények ugye ekkora elemszámmal és a megfelelő súlyozásokat alkalmazva a teljes magyar lakosságra nézve reprezentatívnak tekinthetőek.
Most akkor van ez a felmérés, ez egy szubjektív felmérés bizonyos értelemben, ha én jól értem. És akkor van egy másik szempont, hogy a magyar lakosságnak milyen a vérnyomása, vagy éppenséggel a lakosság hány százaléka cukorbeteg, vagy hány százaléka elhízott? Tehát hogy ezek így párhuzamosan egymás mellett?
Én úgy tudom, hogy a KSH rendszeresen felméri a lakosság egészségi adatait, és ezeket közé is teszi. Ilyen egyértelmű paraméterek például ugye a születéstől válható élettartam, az egészségben válható élettartam, dohányzási étrendi szokások. És valóban a mi vizsgálatunk pedig az egészséggel összefüggő életminőséget mérte föl egy konkrét kérdőív segítségével.
Olyan nincs, hogy meddig mondják az emberek, már bocsánat, hogy ilyen buta kérdéseket teszek fel, egy 20 éves ember nyilván azt mondja, hogy a mozgással nincs problémám, meg nem szorongok, jókedvű vagyok, hogy vannak ilyen stációk, hogy 30 évesen már egy kicsit más, 50 évesen a dolgok változnak, és akkor mondjuk 75 évnél van egy ugrás, és egyre pesszimistább lesz. Ilyen nincsen?
A kérdés igazából átvezet minket a vizsgálatnak a konkrét eredményeire, és akkor, hogyha megenged néhány eredményt, akkor ebből most bemutatnék. A 2022-ben történt ugye az adatfelvétel. A legfontosabb eredmények közül talán az emelhető ki, hogy a fiatal felnőttkorúak és a fiatalabb középkorúak 44 éves korig közel teljes egészséggel összefüggő életminőségről számoltak be, és ezt követően 10 éves korcsoportonként, ahogy haladunk az idősebb generációk felé, valamivel csökkent az egészséggel összefüggő életminőség. Méghozzá oly módon, hogy 55 év felett a férfiak valamivel jobbnak értékelték az egészséggel összefüggő életminőségüket, mint az azonos életkorú nők.
Nő. Igen. Ez teljes meglepetés számomra.
Ez egy nagyon érdekes dolog, egyébként a környező országok adatai ugyanezzel az életminőségmérő kérdőívvel egészen hasonló következtetésre jutottak. Itt látszik idősebb kor irányába haladva valamilyen fajta különbség a nemek egészséghez való hozzáállásában. Talán arról lehet szó, hogy a nők általában egészségtudatosabbak, éppen ezért érzékenyebbek az egészségi állapotuk változására, és ez azt is jelenti, hogyha ebben valamilyen fajta probléma jelentkezik, azt erőteljesebben élik meg, mint a férfiak.
Az életminőség. Azt mondja, hogy hasonlók az adatok a környező országokhoz képest. Mondjuk, ha megnézzük Romániát, vagy megnézzük Ausztriát. Romániában az életszínvonal, mi úgy képzeljük, valamivel alacsonyabb, mint Magyarországon. Nem biztos, hogy ez így van, de minden esetre így képzeljük. Ausztriában egészen biztosan magasabb az életszínvonal, mint nálunk. Ennek, tehát ha úgy tetszik, nagyon egyszerűen fogalmazva, a gazdagságnak, a jólétnek van szerepe?
Az egészséggel összefüggő életminőség kérdőíveknek az egy nagyon fontos szempontja, hogy lehetőség szerint azokat a tényezőket mérjék, amelyek tényleg az egészséggel összefüggő életminőséghez kapcsolódnak. Tehát lehet bennük szerepe, de egy ilyen vizsgálatnál az fontos, hogy az anyagi jólét és az egyéb szempontok, amennyire lehet, ne befolyásolják az eredményeket.
Ezt én értem, de mégiscsak van egy alaphelyzet. Tehát én arra gondolok, hogy Ausztria gazdagabb, az emberek gazdagabbak, a nyugdíjas éveik lehet, hogy könnyebben telnek, mint Magyarországon egy nyugdíjas élete, tehát ez az életminőségre befolyással bír. Akkor is, hogyha a kérdések egyébként ugyanazok, ugyanazt kérdeztük meg, csak más szituációban élnek az osztrákok, meg más szituációban élnek a magyarok, mondjuk a nyugdíjasok.
Mi vizsgálatunkban 4 olyan háttérváltozót tudtunk azonosítani, amely önmagában is jobb egészséggel összefüggő életminőséget eredményez. Ez a 4 változó az iskolázottság. Ugye itt vélhetően arról van szó, hogy a magasabb iskolázottságúak jobban részt vesznek a prevenciós programokban, jobban értékelik a jó egészséget, és ezen kívül valószínűleg az anyagi lehetőségeik is jobbak.
Boldogabbak? Laikus kérdés, tudom. Az életminőségük jobb?
Az életminőséget a magasabb iskolázottság önmagában is pozitív irányba befolyásolja. És a másik 3 háttérváltozó, amivel érdemes foglalkozni, az az aktív munkaerőpiaci vagy hallgatói státusz. Itt megint lehet részben egy olyan magyarázat, amit talán ön is sugallt az előbb, hogy nyilván, hogyha valakinek van munkája, akkor jobban meg tudja engedni az egészségesebb életmódnak a költségeit. De szerepet játszhat az is, hogy ebben az esetben a társas kapcsolatok lehetnek erősebbek, több lehet a fizikai aktivitási munkába járástól, munkából kifolyólag. Szempont volt ezen kívül a háztartás nagyobb mérete egy bizonyos szintig. Mi ezt a vizsgálatunk alapján úgy láttuk, hogy 6 fő létszámig önmagában is jobb az egészséggel összefüggő életminőség a háztartás nagyobb létszámából adódóan. És a 4. pedig, amiről már beszéltünk, ez a fiatalabb életkor, ami szintén jobb egészséggel összefüggő életminőséggel kapcsolódik.
Pillanatra visszatérek ahhoz, hogy a háztartás. Tehát mondjuk egy nagy családban, ahol 6 élnek együtt, ott az életminőség jobb, mint ahol csak 3 vagy 2. Mert az ember arra is gondol, hogy igen, nagy család, de hát ez a másik oldalon éppen anyagiakban esetleg azt jelenti, hogy szűkösebbek a lehetőségek. De mégis jobb az életminőségük a felmérés szerint?
Némi leegyszerűsítéssel igen, de még egyszer azt hadd hangsúlyozzam, hogy mi nem a család méretét, hanem a háztartásban együtt lakók méretét vizsgáltuk. És a 2 bár valószínűleg nagyon hasonlít, de nem feltétlen minden esetben egyezik meg. Gondoljunk arra például, hogyha egy középiskolás gyermek nem abban a háztartásban lakik, ahol a szülei, hanem mondjuk középiskolára jár egy másik városban.
Igen. Hogyha valamifajta rangsort, tudom, hogy nem lehet ilyet, de mégis, a környező országokhoz képest, hol állunk mi? Valahol középen?
Ez egy nagyon jó kérdés, és megint hadd induljak egy picit messzebbről. A vizsgálatunk egyik különlegessége a 2000-es értékekkel való összevetésnek a lehetősége, amit ugye az azonos életminőség mérce tett lehetővé. Elmondható az, hogy 2000-hez képest csak nem valamennyi korcsoportban valamivel jobb egészséggel összefüggő életminőséget tudtunk mérni 2022-ben. Erről is lehet, hogy érdemes majd egyébként beszélni. A javulás legkifejezettebb az a középkorú 35-64 éves korcsoportban volt. És adná magát a kérdés, hogy ez az abszolút javulás, ez vajon lehetett volna sokkal nagyobb más országok adatai alapján? És erre sajnos nagyon nehéz válaszolni, azon egyszerű okból, hogy ezzel az életminőség kérdőivel, amit mi alkalmaztunk, ilyen jellegű, ismételt, több mint két évtizedet felölelő életminőségvizsgálat a környező országokban nem készült. A másik lehetőség ugye a nemzetközi összevetésre, ha ugye a időbeli javulás nagyságát ugye nem tudjuk összevetni, az a 2022-es pontszerű értékeknek az összevetése más országok eredményeivel, de itt azért nagyon óvatosnak kell lenni a konkrét számértékek összevetésénél. Tehát az, hogy az adott másik országban ugyanennek a kérdőívnek az adatfelvétele mikor történt, milyen formában történt, a mint a súlyozása, hogy történt, ez mind befolyásolhatja az eredményeket. Ezzel együtt általános tendenciákban vannak hasonlatosságok. Más országban is azt tapasztalták ugyanezzel az életminőség mércével, hogy a fiatalok, fiatalabb középkorúak közel teljes egészséggel összefüggő életminőségről számoltak be, az idősebb generációk irányába haladva valamivel csökkent az egészséggel összefüggő életminőség, és az is egy megerősített tény volt ezekben a vizsgálatokban, hogy ezzel a kérdőívvel a férfiak egy bizonyos korosztály fölött máshol is valamivel magasabbnak értékelték az egészséggel összefüggő életminőségüket. Ez azt gondolom, hogy megerősíti a mi vizsgálatunk eredményeit is.
Az, hogy milyen az általános közfelfogás, hogy mit sugall a média például, ez mennyire játszhat szerepet abban, hogy hogyan látjuk a mi életünket? Nyilván erre nagyon nehéz kitérni, vagy nagyon nehéz ezt számszerűsíteni. Volt bármiféle jel erre vonatkozólag?
Megmondom őszintén, hogy erre tényleg nem tudok válaszolni. Ugye ezeknek a kérdőíveknek az a sajátossága, ennek a konkrét mércének, hogy az illető adott napjára kérdez rá. Tehát, hogyha az adott napján történt valamilyen pontszerű esemény, vagy ott az adott felvétel környékén, annak lehet egy pillanatszerű befolyásolása az eredményekre. Egy viszonylag nagyobb elemszámú minta, és ezért 12 ezer fő az nagynak tekinthető, az ezeket a pontszerű, talán úgy mondhatnám legjobban, hogy rezgéseket segíthet egy kicsit kisimítani.
A boldogság meg az életminőség, visszatérek ehhez, hogy a boldogság meg az életminőség. Tehát kiderült, hogy mi az, ami meghatározó, ami a legfontosabb az emberek számára, amire azt mondják, hogy igen, ez kell nekem. Az, hogy tudjak mozogni, vagy az, hogy ne érezzem a fájdalmat, vagy ne szorongjak a munkahelyem miatt.
Nem beszéltünk ugye a felmérésnek azon eredményeiről, ami konkrét dimenziókhoz köthetőek, és akkor lehet, hogy érdemes lenne erről egy picit beszélni. Ahogy az elején említettem, fiatalabb felnőttek, fiatal középkorúak közel teljes egészséggel összefüggő életminőségről számoltak be. Ha náluk mégis jelentkezett a kérdőív öt dimenziójából valamilyen területen probléma, az leginkább a szorongás és a lehangoltság dimenziója volt. Innentől kezdve, hogyha idősebb korcsoportok irányába haladunk, akkor az látszik, hogy valamennyi dimenzióban egyre gyakrabban jeleztek problémát a megkérdezettek az idősebb korok felé haladva, de a tényleg idősebb társadalmi csoportoknál a problémák fő területe az áttevődött a mozgékonyságra és a fájdalomra és a rossz közérzetre.
Ha úgy tetszik, az egészségre.
Fogalmazhatunk.
Vagy az egészségnek a problémáira, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak.
Fogalmazhatunk úgy, hogy ezek a dimenziók valószínűleg kitüntetett jelentőséggel bírnak ennek az idősebb korosztálynak a számára.
Milyen következtetéseket tudnak levonni mindebből? Tehát megcsinálták, értem. Elmondta, hogy mik vannak. Ez mire jó?
Az eredmények több szinten is felhasználhatóak. Az egyik lehetséges felhasználás az az, hogy ezeket az életminőség értékeket, ezeket más néven úgy is hívjuk, hogy lakossági norma értékek, és mint ilyenek összevethetők egy-egy konkrét betegségben felmért hasonló életminőség értékekkel. Ezáltal jobban megérthetjük azt, hogy az adott betegség az milyen hatást gyakorol az egyén mindennapjaira. Innentől kezdve arra is van lehetőség, hogy az egészségben országos szinten esetleg meglévő egyenlőtlenségeket jobban fel lehessen tárni, és az egészségügyi forráseloszlásnál ezeket jobban figyelembe lehessen venni.
Tehát az örökkutatásait most valakik fel fogják használni, és azt mondják, hogy itt, meg amott igyekszünk így vagy úgy beavatkozni?
Én nagyon bízom benne. A másik jelentősége pedig ennek a vizsgálatnak az, hogy általában is felhívja a figyelmet az életminőségre, mint információra, amely jelentősen felértékelődött az elmúlt 2 évtizedben. Mára a gyógyszerfejlesztési döntéshozatalba az ilyen információk beépülnek úgy, hogy egy gyógyszer regisztrációja során, vagy a közfinanszírozása során a hatóság nem csak azt vizsgálja, hogy mennyire biztonságos egy adott gyógyszer, vagy hogy mennyire tud egy adott biológiai paramétert javítani, hanem egyre inkább elvárás az is, hogy látszódjon, hogy milyen hatása van az adott gyógyszernek az egyén mindennapjaira az életminőségen keresztül, és hogy befolyásolja a túlélést. Azt szoktuk mondani, hogy a napjainkban az új hívószó az a betegközpontú egészségügy. Ennek két alapvető pillére van. Az egyik az, hogy a betegeket egyre inkább vonják be azokba a döntésekbe, amik őket érintik. A másik pedig az, hogy a döntéshozatal során egyre inkább kerüljenek elő a hagyományosan alkalmazott kritériumok mellett azok a szempontok is, amik a beteg számára fontosak.
Hát itt tartunk. Mikor lesz a következő felmérés? Folyamatos?
20 éve történt az országos lakossági egészségfelmérés, ekkora mintaelemszámmal azóta felmérés nem történt. Az minden esetre kijelenthető, hogy az életminőség változását azt hosszabb távon érdemes követni. Magyarországon elég sokat beszélünk arról, hogy mennyi a születéstől válható élettartam, és hogy az hogy alakult, de jóval kevesebbet beszélgetünk arról, hogy milyen életminőségben töltjük el az éveinket.
Meglátjuk. Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége dr. Inotai András, a Semmelweis Egyetem egészségügyi technológia értékelő és elemzési központjának egyetemi docense volt. Jó hosszú. Várjuk legközelebb is, ha lesznek valamilyen eredmények.
Köszönöm szépen a meghívásukat.
Köszönjük. Technikus kollégám Fülöp Csaba, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.